hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A fenntarthatósági magazinunkból ezúttal a tanulás-oktatás területéről hoztam egy beszélgetést. Az élethosszig tartó tanulást már régóta és egyre jobban a jövő velejárójának tartják. A következő beszélgetés témája, hogy a felsőoktatás miben tud reagálni a tényleg egyre gyorsuló világra, hogyan tart lépést az elérhető tudásokkal. Júl Zsuzsa beszélgetése.
A mai vendégem dr. Dietz Ferenc, a Gábor Dénes Egyetem elnöke, a mai témánk pedig az élethosszig tartó tanulás, a digitalizációra épülő fenntarthatóság és a mesterséges intelligencia alkalmazása, amihez stabil piacvezető, jövőkompatibilis képzést nyújt az egyetem. Köszöntöm a stúdióban!
Szeretek köszönteni is a hallgatókat!
Kezdjük talán onnan, hogy milyen képzéseket találunk a Gábor Dénes Egyetemen.
Gábor Dénes Egyetemen az alapképzései, mérnök informatika, a gazdasági informatika, ilyen a gazdálkodás menedzsment, ezek, amik a legjelentősebbek, és most a műszaki menedzser képzésünk is egy teljesen magított tartalma, Digitech Manager néven fog elindulni. Emellett pedig van még mesterképzésünk, az mind a mérnök informatikán, mind a gazdasági informatikán, és ezekben pedig drón specializációk vannak, amik most az egyik leglivatosabb terület, és természetesen mi is rendelkezünk FOSZ képzésekkel.
Az elmúlt 30 éves múltra tekintő egyetem jó pár jelentős mérföldkövet tudhat maga mögött. Melyek voltak ezek?
Igazán a legjelentős egyetem megalakulása 1992, amikor mondhatni azt, hogy szinte viharos gyorsasággal betört a piacra, hiszen akkor Magyarországon elsőként az informatikai távoktatásban jelent meg. Akkor egy nagyon korszerű angol toronyoknak a Magyarországra való adaptációjával, a távoktatással, és pár év alatt már több mint 50 ilyen képzőhelyen rendelkezik az ország minden részén, sőt, még a határon túli területeken is, Erdélyben, Vajdaságban. Nagyon gyors fejlődésnek indult az intézmény, és ahogy korábban is mindig ez a technológiai újdonságok, akkor például videokazettás rendszer ott már nehezen hihető, hogy akkor ezzel be lehetett törni a piacra, ma pedig a mesterséges intelligenciát használjuk, és az igazán a másik jelentős mérföldkőnek én pedig a egyetemi válást mondanám 2022. februárjától, hiszen akkor lettünk egyetem, és azóta is törekszünk arra, hogy ez ne csak egy névváltozás, mondhatni egy táblának az átfestését jelentse, hanem ténylegesen ez együtt járt nagyon komoly módszert megújítással, a tananyagainknak a megújításával, a tanterveknek, és emellett pedig egy infrastruktúrális megújítással, tehát mondhatni azt, hogy teljesen új köntösbe jelentkeztünk, emellett elindítottunk új tudományos műhelyeket is, diákköröket is, tehát egy teljesen megújult és frissült tartalommal.
Hogyan tudják integrálni a folyton fejlődő technikai és technológiai innovációkat, tudást? Annak idén ugye még a főiskolai szinten, most pedig már ugye az egyetem falai között.
Igen, tehát igazán csak azok az intézmények tudnak talpon maradni, és ez beleértendő valamennyi cégre, és ugye a felsőoktatási intézményeknél, ahol megvan a kellő fokú nyitottság, arra, hogy milyen piaci trendek vannak, merre megy a világ, mik a kívánalmaik a munkaerőpiacnak, és mik a kívánalmai a hallgatóknak. Emellett rugalmasság, hogy folyamatosan, ahogy a trendeket figyeljük, hogy a cégekkel is együtt dolgozunk, tőlük is halljuk és tudjuk, hogy mi az, ami változtatni kell, és ezeket próbáljuk beépíteni a tananyagainkban. Emellett nagyon fontos az, hogy az oktatás módszertan is megújuljon. Például mi bevezettünk egy ilyen mesterséges intelligenciával támogatott Éter nevű rendszert, ami most az egyik legkorszerűbb, és a hallgatók egyszerre egy képernyőn látják, és azt hozzák előre, azt nagyítják, amiket szeretnének az előadó, a prezentáció, és közben, hogyha valaki géppel van, mondjuk egy szoftver tanításnál, azt is látják, be tudnak jegyzetelni, vissza tudnak keresni, és a mesterséges intelligencia több nyelvre lefolytja a szövegeket is. Tehát ehhez is rendkívül nagy az igény a hallgatóknak a részéről, és ugye folyamatosan szondázzuk a piacot, hogy milyen képzésekre, mire van nekik szükségük. Előbben már említett drón specializációk, vagy ezért indult ez a Digitech Manager is, amit mondhatni a munkaerőpiac, hát nem azt mondom, hogy kikényszerített, de hogy ő javasolt, és ő kérte, hogy ténylegesen szükség van rá.
Ez egy folyamatos reflektálás, tehát akkor a piaci igényekre, de kik azok, akik oktathatnak?
Hát az elméleti és a módszertani kérdéseket azokat egyetemi oktató professzorok tanítják, hiszen ők, akik legjobban ismerik ezeknek a összefüggéseit, ők tudnak legjobban rámutatni arra, hogy milyen változások vannak, és milyen változások várhatók. Ők tudják megformálni igazán a hallgatóknak a szemléletét. Ők tudnak a gondolkodásukban nekik sokat segíteni. Emellett viszont a szakmai ismereteket, az úgynevezett friss, dinamikus tudást, mint a blockchain, ezeket viszont vállalati szakemberek tanítják. Tehát próbálunk a vállalattól megnyerni azokat a szakembereket, szoftverfejlesztőket, menedzsereket, HR-vezetőket, akik a lehető legjobban tudják ezeket használni, ezeket a modern eszközöket, hogy mindig a legfrissebb gyakorlati tudást is be tudjuk vinni a hallgatóknak.
Vannak alapképzések, mesterképzések és továbbképzések, és azt feltételezem, hogy pontosan ebben a nagyon dinamikusan működő rendszerben változó munkaerőpiaci feltételek mellett, akik végeznek az egyetemen, azok egy idő után újra tudás frissítésért feltűnnek. Mennyire jellemző egyébként az, hogy azok, akik önöktől az egyetemről bármilyen végzettséggel kikerülnek, utána visszatérnek a Gábor Dénes Egyetemre pontosan azért, mert hogy frissíteniük kell a tudásukat.
Egyrészt egy erőteljes robbanásszerű fejlődés van szinte minden területen. És ez azt eredményezi, hogy minden területen rendkívül gyorsan meghadottá válik az adott téma. Tehát, hogy aki karriert szeretne építeni, magas fizetést akar, egy bizonyos egzisztenciát, annak folyamatosan élethosszíglan tanulás kell, tehát megkövíteni a tudását. Ez kétféleképpen lehetséges, vagy az ember új dolgokat tanul, vagy a meglevőket magasabb szinten. Tehát nálunk pont azért az oktatókhoz kötődnek, például pont drónnal kapcsolatban. Először, mikor nyitottuk a mesterképzéseket, a kétharmada az mondhatni, hogy volt GDS alapképzéssel résztvevő hallgatók voltak, akik már ismerték az egyetemet, tudták, hogy mit várhatnak egy távoktatási módszertől, tudták, hogy milyen a gondolkodás, pont azért, mert kisebb egyetem, jobban odafigyelünk a hallgatókra. Mondhatni, szinte név szerint ismerik nagyon sokszor a tanítványukat. Tehát egyrészt ez jelentős, hogyha valaki tovább akar lépni a saját szintjén. A másik pedig, hogy ezt a problémát az uniós szinten is felismerték, és ezért bevezették a mikrotanúsítvány rendszerét. Nincs mindenkinek arra ideje, hogy plusz egy évet, két évet, három évet elvégezzen tanulmányokkal, viszont ahhoz igenis van ideje, kell, hogy ideje legyen, hogy egy hónapot vagy két hónapot rövid képzéssel foglalkozzon, amelynek során egy újabb kompetenciát tanulhat, vagy a meglevő tudásanyagát tudja frissíteni az ön által említett módon, vagy kiterjeszteni ezt a tudását. Ezek úgynevezett rövid ciklusú képzések, és mi tudunk mellé adni egy ilyen egyetemi minőségtanúsítványt, ez a mikrotanúsítvány, ami azt jelenti, hogy krediteket is adunk hozzá, amit akár a mi egyetemünk, akár bármi más egyetemen be lehet váltani, és itt bármelyik céghez elmegy, akkor ez nem egy XY cégtől kiállított papír, hogy elvégeztem ezt a tanfolyamot, hanem az egyetemnek van ott mögötte a papírja, azt tanúsítja, hogy most a lehető legmodernebb tudást kapta meg ezen a területen.
És akkor itt szóba is hoztuk az élethosszig tartó tanulást, de valóban az egy nehéz kérdés lehet. Milyen olyan szakmát tud választani, ami mondjuk 10-20 év múlva is megállja helyét?
Ugye szinte azt nem tudjuk, hogy holnap mi fog történni, és most elsősorban a technológiát látjuk, ahogy milyen gyorsan átírta a mindennapokat. Mondok egy példát, hogy pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy a könyvtáros szakma meg fog szűnni, mert igazán nincs létjogosultsága, keveset olvasnak az emberek, átmegy online platformra. Ezzel szemben azt mondták, hogy a sofőrök, akik autót vezetnek, teherautókat, kamionokat, az hosszú távon, mert hogy annyi mindenre kell figyelni. Pár év alatt átrendeződött az egész, ugye a sofőröket lassan kiváltják az önvezető autók, viszont a könyvtárosok meg újra definiálták a saját munkakörüket, és most az egyetemi tudásnak a hordozói, hiszen ők az MTMT-t számon tartják, kutatásokban segítenek háttéranyaggal a TDK dolgozatoknál. Vagy elég, hogyha visszagondolunk a mögöttünk levő egy évre, a nyelvi modellek azon belül is a ChatGPT teljesen átért munkaköröket. Tehát nézzük meg a marketing területét, nézzük meg az adminisztráció területét, sőt, a szoftverfejlesztés területén, ahol már bizonyos kódolásokat rendkívül jól csinálnak. Ezek után nagyon nehéz az embernek bármit bizonyossal mondani. Az látszik, hogy a polihisztoroknak az ideje lejárt, a specialisták a jövő, hogy minél inkább egy töret, viszont ami túl egyértelmű, túl specialista, monoton munka, könnyen kiváltató, algoritmizálható, azt meg át fogják venni a gépek. Tehát ezért azt mondják, hogy több szintű tudásra van szükség, az embernek a trendeket kell látnia, figyelnie, ismernie, sőt, mi azt szoktuk mondani, az a jelmondata az egyetemnek, hogy mi írjuk a jövőt, tehát alakítani is kell felelősség teljesen. A trendekből az látszik, hogy nagyon fontos a tudásanyag, amit meg kell tanulni az embernek, de igazán ennél még fontosabb a soft skill-ek, a harckélek mellett. A LinkedIn évente végez ilyen felmérést, és mindig beállt különböző prioritás sorrendet, hogy azok mind a kreativitás, az innovációs készség, a csapatmunka, az interkulturális együttműködés, a digitalizációs tudás, sőt most már mesterséges intelligenciának a készségszintű tudása, az idegen nyelv ismerete, és még sorolhatnám ezt a kört, ezek lesznek az egyre fontosabbak. Tehát azt látjuk, hogy a soft skill-ek, az emberekkel való bánásmód, hiszen ezt a gépek kevésbé tudják kiváltani, és a sokrétegű tudás. Tehát nem csak egy konkrét területen, hanem az ember több mindenről tud, és egy átfogó képe van a világról. Az egyetemnek az álláspontja az az mesterséges intelligenciával, hogy a készségszintű használata a legfontosabb. Tehát az egyetemnek felelőssége van a tekintetben, hogy a hallgatókat ténylegesen megtanítja arra, hogy egy biztonságos védett környezetben hogyan lehet használni. Tehát ne az életbe kapják a nagy pofonokat, amikor biztonsági résekben mennek bele, vagy halucinációt, nem tudják földolgozni a mesterséges intelligenciának a hibás válaszait, hanem az a mi feladatunk, hogy ténylegesen megtanítsuk őket. És hála Istennek ebben nagyon jó áll hozzá teljes magyar felsőoktatás, hiszen mindenhol támogatják és bátorítják a mesterséges intelligenciának használatát. Majdnem mindenhol vannak most már szabályzatok, amik bizonyos köröket lezárnak, ilyen a plágium. Tehát, hogyha ténylegesen az ember mesterséges intelligencia dolgoz fel valamilyen anyagot, akkor ott nagyon fontos, hogy honnan vettem, mit vettem, mi volt a utasítás, a prompt parancs neki, ez alapján mi született, de az, hogy egy csomó előkészítésre, kutatásra használják azokra a monoton munkákra, amik mondhatni azt, hogy feleslegesek, amire régen 2-3 írnokok meg titkárnők hara dolgozott, ezeket most előkészíti a gép. És sokkal több marad az embernek a gondolkodásra, az egésznek az átlátására. Tehát ez az igazi felelősség, ezt megtanítani a hallgatóknak, emellett pedig hát kutatni is kell ezt a területet, hogyan és milyen módon fogja az életünket átalakítani. Tehát azt látjuk, hogy az életnek a minden területén megjelen. Nem tudunk olyat mondani, ahol már a mesterséges intelligencia nincs jelen, de ez fölvet rengeteg etikai problémát, rengeteg jogi problémát. Ezekre is felkérnünk a figyelmet, és akkor még ott vannak, hogy a biztonsági kockázatok. Teszem azt, a mesterséges intelligenciával működő különböző szerkentjük, most ilyen műkezek, műlábok, stb. Mi van, ha ezeket valaki föltöri? És önálló életre kell, vagy akár önvezető autó. Tehát számtalan olyan kérdés van, amivel foglalkozni kell. A legfontosabb az, hogy nem félni kell tőle, nem megijedni kell tőle. Ugyanolyan eszköz, mint a villany, mint az elektromos áram, vagy mondhatni egy egyszerű, mint egy fejsze, amit jó dologra is lehet használni, meg rosszra is. Az nagyon fontos, hogy aki használja, az tudja, hogy milyen adatokat hiszek bele, mert az a tápláléka, megfelelően címkézzel van, jóval leválogatva, nincsen ebben hibás adatok. Tudom, hogy milyen szoftvert használjak hozzá, hogy ténylegesen megkapjam azt adott végeredményt, és ha megkapom a végeredményt, akkor tényleg arra használjam fel, amire lehet. És ki tudjam szűrni bele azokat, amik esetleg hibás válaszok. Úgynevezett halucináció, ahogy mondani szoktuk ezeket. Ez a nagy felelősség, ezt kell ténylegesen megtanulni.
Még nem érintettük a drónok kérdését, mert ugye a drónképzésben bevallom, nekem ez egy kicsit furcsának hangzik. Úgyhogy szeretném, hogy ezt is közelebb hoznánk, hogyha már itt a mesterséges intelligenciát érintettük. Mi az a képzés, amit ezzel kapcsolatban elsajátíthatnak a hallgatók?
A drónok is most már rendkívül izgalmas dolog, ugye ezek a repülőeszközök, amiket most már
ennyit tudok róla.
Igen, tehát a meteorológiától kezdve a logisztikai szállításig szinte minden területen megjelnek. Mellettünk zajló szörnyű háborúból halljuk ezeket, milyen fegyvereket képeznek belőle, és mire használják. De itt nagyon fontos, hogy a drón az azért egy izgalmas, mert egy összetett dolog. Tehát abban van egy repülés, van benne távirányítás, van benne mesterséges intelligencia, például a képfeldolgozásban. Azért szoktam arra biztatni, mikor valaki gondolkodik, hogy mit vegyen, mert azon keresztül az ember rögtön 4-5 féle modern technikai dolgot tud megtanulni. A legkisebbektől van majd, ami a tenyerünkbe elfér, és vannak a katonai szállító drónok, amik 2 méteresek, 3 méteresek, a legkülönbözőbb. Mi, amiket tanítunk most mesterszinten, mérnökinformatikán és gazdaságinformatikán, egyik a képfeldolgozás. Nálunk nagyon fontos az, hogy blended learninget használunk, tehát hogy tényleg a tananyagoknak a nagy részét az digitálisan adjuk ki, és abból tudnak a hallgatók tanulni. Ennek az előnye, hogy olyan ütemben is akkor, amikor ő akar, éjjel, nappal, délután, hétvégén, tehát amikor ráér. Emellett vannak online konzultációk, vannak laborgyakorlatok az intézményen belül, a számítógépen különböző dolgokat végeznek közösen, az azért is fontos, mert látjuk, hogy tényleg ők végzik. és nem helyettük mondjuk pont egy okos mesterséges intelligencia. És emellett vannak a helyszíni laborgyakorlatok, ilyen például a drón, ahol a hallgatóink rendszeresen ilyen 10-12 fő csoportokban lemennek a Kisbalaton környékére, mi terepi mérésnek hívjuk ezeket, ahol föltérképezik az adott területet, és megtanulják azt, hogy ezeket az adatokat hogyan lehet feldolgozni, hogyan lehet megtisztítani, hogyan lehet összerakni egy egységes képé, hogyan lehet bele kiszedni azokat a metaadatokat, amik személyes adatok, hiszen egy drón mindent fölvesz. Kivette, mikor, melyik percben, ki volt ott, mit látott, és utána ez a mezőgazdaságtól kezdve számtalan területen
használható. Ezt akartam kérdezni, mely területeken lehet
mindenhol
használni.
Tehát agrár terület a legelterjedtebb, a különböző öntözések, erőjelzéssel, különböző IoT eszközökkel, kimondott a szállítás is. Tehát a szállítás is egy nagyon fontos. Most ugye közelmúltban a drónstratégiának volt az átdolgozása, most hamarosan elfogadásra kerül Magyarország a drónstratégia, abban meg lesznek határozva ténylegesen azok az irányok, amit a Magyarország úgy gondol, hogy kitörési pont lehet és fejlődés ezen a területen.
Kik azok, akik jelentkeznek?
Kellenek azért az egészhez, hogy különböző számításokat végezzen az ember, matematikai, fizikai, számítástechnika, mesterséges intelligencia, nagyon sok minden alap kell hozzá az embernek, de ezeket közben is meg lehet tanulni. Tehát én azt tudom mondani, hogy mesterséges intelligencia, drón mindenkinek össze ki kell próbálni kicsibe. Tehát érdemes venni egy kis eszközt, kipróbálni az udvarba, mindenkit arra biztatok, hogy a ChatGPT-t, vagy a Bardot, vagy Copilotot, ki melyiket szeretné, használj minél többet, próbáljon promptot programozni, próbálja meg, hogy neki szöveget írjon, összefoglalót írjon, levelet írjon helyette, rengeteg ötlet és földob a gép. Folyamatosan így lehet az embernek megtanulni, és minél inkább megtanulja, annál inkább tudja a mindennapi életében használni, vagy akár a munkahelyén. Ténylegesen a továbbiakban csak azok lesznek sikeresek, azt mondom, hogy jövőképesek, tehát hosszú távon sikeresek, ha egy készségszinten tudják ezeket használni. Aki nem használ, lemarad. Nem lehet megkerülni ezeket a dolgokat.
És mi szóval kapcsolódtunk oda, amivel kezdtem az elején, hogy az élethosszig tartó tanulás és a digitalizáció az mennyire fontos, és összekapcsolódik a fenntarthatósággal is, mert hogy ez sokkal hatékonyabbá teszi az életünket és a pazarlásnak a lehetőségét is, akár ilyen pontos adatok ismeretével ki tudjuk szűrni.
Igen, hát a mesterséges intelligencia arra is jó, hogy ugye hatalmas adatmennyiséget tud átnézni, és rengeteget tud bele segíteni. Tehát sokan abban bíznak és abban reménykednek, hogy pont a fenntarthatóságban is az igazi jövőt, a válaszokat, vagy a gyógyszerkutatásban is azokat az új gyógyszereket, azokat az új összefüggéseket, amire nem gondoltunk, azt mesterséges intelligencia fogja megtalálni, hiszen amíg ezeket több ezer ember évekig keresné, pár perc vagy pár óra kapacitástól függen át tudja ezeket tekinteni, meg tudja találni az összefüggéseket. Tehát valóban a fenntartóságot is reményeink szerint mindenképpen tudja segíteni. A kérdés csak az, hogy a fejlődés az milyen gyorsan fog menni, hova fog eljutni. Tehát jelenleg azt látjuk csak, hogy a mesterséges intelligencia egyes területeket visz nagyon jó. Például az útvonaltervezők, vagy a képfelismerők, vagy a fordítóprogram, vagy a hangszoftverek. Nagyon nincs egy olyan szuper mesterséges intelligencia, amely ezeket összefogja. Most a nyelvi modelleknél ugye az már képes egyes dolgokra, de irányítani viszont nem képes. Az lesz majd az izgalmas, hogyha elérjük ezt a szintet, amikor már a szingularitás van, amikor már saját magát is programozza esetleg a gép. Sokan azt mondják, hogy majd a kvantum számítógép fog elhozni az ugrást, többség viszont azt mondja, hogy egy teljesen más megközelítés kell, hogyha egy ilyen szuper számítógépet akarunk fejleszteni. Nem tudjuk.
Hogyan tud segíteni a vállalkozásoknak a mesterséges intelligencia? És ugye nem érintettük még egy nagyon izgalmas képzést, ez a blockchain fintech világa.
Egyes számítások szerint 2030-ra például ugye ez a mesterséges intelligencia stratégiákban is szerepel, 1,5%-kal növeti a gazdaságot, a mesterséges intelligenciának a tudatos használata. Ez a általában mindig a nagy cégekről szoktunk beszélni, és azokat szokták felhozni példaként, hogy ott van a fejlődés, de mindig azt szoktam mondani, hogy a kis vállalkozásoknak is érdemes már odafigyelni és próbálkozni, hiszen a fejlesztési stratégia mellett mindenkinek meg kell csinálni a digitális stratégiát, sőt most már a mesterséges intelligencia stratégiát is, ahol végig gondolja a cég az azt, hogy hogyan és milyen módon tudna hatékonyabbá tenni a munkáját. Tehát akár az adminisztrációt, akár az előkészítést, akár a marketing tevékenységet, akár az értékesítés, számtalan terület van, ahol a mesterséges intelligencia már az alap, vagy a különböző mesterséges intelligencián apuló programok is rengeteget tudnak segíteni a vállalkozások számára, és folyamatosan tudják fejleszteni ezeket a területeket. Tehát szerintem ezzel mindenképpen érdemes foglalkozni a KKV-knak. Pont a mesterséges intelligencia koalícióban emiatt több előadást is terveztünk, ezek között volt, ami a Gábor Dénes Dénes Egyetemen volt legutóbb egy uniós felkészítő előadás sorozat, ahol a ipar 4.0, a blockchain-nek a szakemberei, a mesterséges intelligencia szakemberei beszéltek arról, hogy hogyan és milyen módon érdemes a vállalkozásoknak ezeket a lehetőségeket követni. És ha már beszélünk a gazdaságról, nálunk a gazdálkodás menedzsment képzésünk az, ami nálunk is van, ez országban szinte majdnem minden egyetemen, ez ilyen, úgy szokták mondani, hogy Jolly Joker képzés, mert minden gazdasági területben egy picit tanulnak, és így bárhova tudnak utána elmenni, és bárhova tudnak fejlődni. Digitális vállalkozás tanítjuk, hogy akár ha saját céget akar érteni, ha nagy céghez akar elmenni dolgozni egy multihoz, hogy tanuljon, általában az szokott lenni a trend, hogy egy pár évig ott dolgoznak, és utána kezdik a saját céget, hogy megismerjék azt, és akkor saját lábra tudjanak állni. És nagyon fontos az, hogy most indítjuk például a fintech specializációnkat is. Az online bankolásokat tanítjuk, a blokklánc technikákat használjuk, ezeknek a biztonsági feltételeit, mindazokat az új módszereket, amik most jönnek be a Revolut már része is egy csomó új alkalmazással, amik kezdenek elterjedni. Hiszen egy gazdasági szakember már nem tud anélkül dolgozni, hogy ne ismerne az üzleti intelligenciával foglalkozó szoftvereket.
Akár egy órán keresztül is tudnánk erről beszélni. Fogjuk is majd valamikor folytatni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok a képzésekhez.
Köszönöm szépen is a lehetőséget.
Dr. Dicz Ferenc, a Gábor Dénes Egyetem elnöke volt Nyolc Zsuzsa vendége. Már is folytatjuk fenntarthatósági blokkunkat itt a Hétvégi Menetrendben.
Hétvégi Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.